Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértes réka Jézus Krisztus. 2026. július 17-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Uram, legyen a mai nap gondviselésed diadal, amely őrködik felettem, minden mozdulatom felett, mely mindent legnagyobb javamra rendezel, mely a hegyek, völgyek, virágok, tavak és folyók szépségeit elém tárja, hogy csodálkozva szemléljem azokat. Uram, szívünkben vibrált meg a szeretet, imádás és hála húrjait ennyi nagy lelkűségedért. Lényünk minden idegrostja megremegjen az örömtől arra az egyetlen gondolatra, hogy Te szeretsz minket. Szentlélek, segíts minket, hogy minden akarásunk megegyezzék az Atya isteni akaratával, és hogy mindenben fel is ismerjük azt, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Charles Ferdinand Ramustól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Ha az ember szeret valakit, mindent könnyűnek talál. A nap fényesebb, a virágok szebbek, az emberek jobbak. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik. Majd híreket mondunk. 5 óra 10 perckor megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Endréket és Elekeket, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és persze fellapozzuk majd a kalendáriumot is. Ezúttal július 17-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Gonzága Szent Alajos, felajánláshoz Isten anyának. Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközöld ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni fiadnak akaratát teljesítsem. Amen.
Hallgassák meg híreinket! Megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte: jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egriesek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Önkéntes beteglátogatói programot indított Csíkszeredában. Iválcsony Rita ferences nővér, aki vallja, a program során nem csak a betegek életébe csempésznek egy kis csodát, de maguk az önkéntesek is megtapasztalják általa a saját életükben a gondviselés jelenlétét. A ferences szegénygondozó nővérek közösségének tagjaként Rita nővér több mint 3 évtizeden át szolgált Magyarországon, hajléktalanok, idősek, betegek és a társadalom peremére szorult emberek között. 2025-ben tért vissza szülőföldjére, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és a helyiek hívására Csíkszeredában életre keltse a szervezet önkéntes beteglátogató szolgálatot. A projektre jelentkezők motivációs levéllel interjúsorozatok révén kerülhetnek a képzésbe, mely 40 órányi önismereti, segítségnyújtási tudást ad át az önkénteseknek a leghasznosabb és leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő hét hétfőn és kedden az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság mai ülését követően az MT-nek elmondta, hogy a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően napi rend előtti kérdésekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik majd. Ezeket követően lefolytatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítványok vitáját. A javaslatról kedden határoz majd az országgyűlés. Kedden a politikusok lefolytatják a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról. A Magyar Agrár- és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, valamint a központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló vitákat. Végül a pénteki időjárásról. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás. Majd kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől, előbb a Dunántúlon, majd a középső ország részben kialakulhat záporzivatar. Ezt intenzív széllökések kísérhetik. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 fok között várható. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Giovanni Bossa, a Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Türelem, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
Hangverseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Az Albánói Egyház megye július 18-án szombaton este 9 órakor a pápai nyári rezidencia kertjében koncerttel kedveskedik 14. Leó pápának, hogy kifejezze iránta való közelségét és szeretetét. Különleges műveket szólaltatnak meg a kiváló zenészek, a hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. A Szent Atya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket, mondta El Vincenzo Viva albánói püspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni, a szeretet és a közösség gesztusaként. A műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka csodálatos műveket tár fel. Kívánjuk, hogy ez az este legyen a valódi szépség, és az Albánói Egyház közös ajándékának maradandó pillanata, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és a rábízott szolgálatért. A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyének zárótétele, Polonéz, melyet Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedű művész ad elő. A művet Paganini 1826-ban komponálta Nápolyban, munkásságának egyik legkülönlegesebb és legkalandosabb sorsú darabjaként. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel, a Paganinire jellemző duplafogások, pattogó vonókezelés és extrém magas regiszterek kísérik. Őt követi a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tommasi Golcar zongorajátéka, aki Vincenzo Bellini híres normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző Luis Bacalov kifejezetten számára írt zongorára és zenekarra. A zongoraművész elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják, elpróbálják és színpadra állítsák a Bellini norma fantáziáját és variációit, kétségkívül egy művészi hazárd játékból születik, egy vonzó, ám épp annyira összetett kihívásból. Vagyis most először kizárólag a hangszer keltette felemelő érzéseken, nem pedig az énekes előadó művészeken keresztül mutatja be a híres normát. Nem az énekhanggal, hanem a zongora hangjain át megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait. Norma az élet, mely az elkeseredéssel találkozik, mely elvakítja, és a sötét bosszú álló harag, mely egészen addig lángol, amíg félő, hogy mindent elemészt, de aztán fölemelkedik és kiszabadítja magát és szívét egy olyan szeretet vonzásában, mely a földi élet végső áldozatán keresztül megtisztul és örökké valóvá lesz. Ez mutatja a norma varázslatát és fennkölt tragikumát, mely képes átívelni korszakokon és a szívünkhöz szólni, a remek művek mély egyszerűségével. Időtlen művészet és misztérium Bellinitől indulva Luis Bacalov szívéhez és tollához ér, hogy a zongorán szárnyaló hangokká váljon, nyilatkozta a zongoraművész. Ez a zenei vállalkozás azért is egyedülálló, mert Vincenzo Bellini, olasz zeneszerző, 1831-ben bemutatott két felvonásos operája, éppen a Belcanto stílus legkiemelkedőbb remek műveként, és a zenetörténet egyik legnagyobb drámai tragédiájaként ismert. A Felice Romani által írt szövegkönyv Alexandre Sumé Norma, vagy a Gyermekgyilkosság című tragédiáján alapul, és a főszerep monumentális énektechnikai és színészi kihívásai miatt az operairodalom Hamletjeként is emlegetik. A szólistákat a pármai muzsikusok 55 tagú zenekara kíséri Pier Carlo Rizzio vezényletével, aki 2006 óta a Bressai és Bergamói Nemzetközi Zongora Fesztivál művészeti igazgatója, a Bressai Konzervatórium tanára és karmestere, és aki karrierje során több mint 80 zenekart vezényelt. A Norma egy hatalmas szerelmi történet, Szabad fantázia és variációk zongorára és zenekarra című alkotást vizuális látvány egészíti ki, mely csodálatosan megjeleníti a Bellini dráma kulcsfontosságú mozzanatait. A hangszer, amelyen Rossana Tommasi Golcár játszik majd a 14. Leó pápa tiszteletére rendezett koncerten, egy Bechstein versenyzongora, a Fabrini gyűjtemény egy kiváló darabja.
Nobel-díjasok aláírták a nukleáris fegyverekről és a mesterséges intelligenciáról szóló római nyilatkozatot. Július 16-án csütörtökön írták alá a római kapitóliumon az úttörő római nyilatkozatot a fegyvertelen és lefegyverző békéért, a mesterséges intelligencia, a nukleáris és autonóm fegyverek, az új digitális protokollok, és a digitális fejlődés feltörekvő modelljei korában elnevezési dokumentumot. Ezzel gyakorlatilag lezárult a Nobel-díjasok globális gyűlése a mesterséges intelligenciáról és a nukleáris háborúról. A tanácskozást, amelyen a világ több mint 200 legtekintélyesebb személyisége, valamint a béke és a mesterséges intelligencia területén működő vezető nemzetközi kutatóintézetek képviselői vettek részt, 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája ihlette, amely az emberi személy védelméről szól a mesterséges intelligencia korában. A Vatikán július 14-e és 15-e között adott otthont az eseménynek a Castel Gandolfói pápai villa kertjében található Laudato Si faluban, amely július 16-án zárult az ünnepélyes üléssel a római városházán a Kapitóliumon. A délelőtt Roberto Gualtieri, Róma polgármesterének intézményi üdvözlőbeszével kezdődött. Ezután Daniel Holtz, a Chicagói Egyetem professzora, az Egzisztenciális Kockázat Laboratórium alapító igazgatója őszintén emlékeztette a jelenlévőket. A rossz hír az, hogy a példátlan veszély időszakában élünk, de a jó hír az, hogy rengeteg dolgot tehetünk annak érdekében, hogy jobban biztonságba helyezzük magunkat a nukleáris fegyverekkel és a mesterséges intelligenciával szemben. A pápa római helynöke Baldo Reina bíboros kiemelte, hogy a római nyilatkozat ma kivételes jelentőséggel bír. Egy olyan időszakban érkezik, amelyet gyors átalakulás és mélyreható kockázatok jellemeznek, mesterséges intelligencia, nukleáris fegyverek, geopolitikai instabilitás, a multilateralizmus válsága, valamint az a kísértés, hogy a biztonságot a félelemre, az elrettentésre és a kölcsönös fenyegetésekre bízzuk. Reina bíboros hangsúlyozta, hogy történelmi fordulóponthoz érkeztünk. A tudományos és technológiai fejlődés rendkívüli lehetőségeket kínál az egészségügy, az oktatás, a közegészségügy, a környezetvédelem, a szegénység elleni küzdelem és a béke építése számára. Ugyanez a haladás azonban, ha elszakad az etikától, a felelősségtől és az emberi személy méltóságának tiszteletben tartásától, az uralom, a kirekesztés, sőt a pusztítás eszközévé is válhat. A ma bemutatott nyilatkozat nagyon világosan emlékeztet minket arra, hogy egyetlen gép, egyetlen algoritmus és egyetlen autonóm rendszer sem helyezhető olyan döntések középpontjába, amelyektől az emberiség fennmaradása függ. Leszögezte, hogy az élettel és halállal, a békével és háborúval, valamint a jövő népeinek és nemzedékeinek jövőjével kapcsolatos döntéseknek teljes, felelős és érdemi emberi ellenőrzés alatt kell maradniuk. Andrea Csucsi atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja az emberi találékonyságról elmélkedett. Megállapította, hogy egyrészt az emberek hihetetlen remek művek létrehozására képesek, másrészt viszont az emberi találékonyság nagy pusztítást is okozhat. Megerősítette, hogy a mesterséges intelligencia és a nukleáris energia sem kivétel, hiszen a mesterséges intelligencia építésre vagy pusztításra késztetheti az embereket. Silvano Maria Tomasi bíboros és Maria Ressa, a Columbia Egyetem Nobel-békedíjas professzora, szintén erőteljes szavakkal szóltak a jelenlévőkhöz a fegyverkezési versenyről és az erkölcsi iránytű szükségességéről ezekben a példátlan kockázatokkal teli időkben. David Gross professzor, fizikai Nobel-díjas, a Kaliforniai Egyetem elméleti fizika tanszékének kancellári tanszékvezető professzorának értékelése szerint a nukleáris fegyverek veszélye most sokkal nagyobb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Sajnálatát fejezte ki, hogy a fegyverzetkorlátozási szerződések eltűntek, és hogy 9 nemzet ma már nukleáris hatalom. Egy felgyorsult fegyverkezési verseny közepén vagyunk. A világ népeinek tudatában kell lenniük, hogy ezek a fenyegetések miként befolyásolhatják nem csak a saját életüket, hanem minden bizonnyal gyermekeik és unokáik életét is. Gross professzor a nyilatkozatra utalva hangsúlyozta, hogy a benne foglalt javaslatok egyszerűek, és már hallottuk őket korábban. Kiemelte, arra kérjük az atomfegyverekkel rendelkező nemzeteket, hogy olyan politikákat támogassanak, amelyek csökkentik a háború, a nukleáris háború és a megsemmisítés kockázatát. Nyomatékosította, hogy a jelenlévőknek, akiket a pápa szavai megihlettek, az egyháznak és minden erkölcsi érzékkel rendelkező embernek cselekednie kell. Emlékezzetek emberségetekre, és felejtsétek el a többit, ismételte a Nobel-díjas professzor, figyelmeztetve, hogy a túlélésünk és a jövő nemzedékeinek túlélése forog egyértelműen kockán.
Giovanni Boscia, a Vatikáni Pénzintézet új főigazgatója. Október 1-én lép hivatalba Gianfranco Mammit követve, aki elérte a nyugdíjkorhatárt. François Poli, a felügyelő tanács elnöke elmondta, biztosak benne, hogy a bankot szigorúan és a szolgálat szellemében vezeti majd. A Szent Atya, a Szent Szék és az egyetemes egyház iránti küldetés teljes tiszteletben tartásával. A JOR, a Vallási Művek Intézete bejelentette a személyi változást, amelyet jóvá hagyott az intézmény felügyelő tanácsa és bíborosi felügyelőbizottsága is. A kinevezés egy szilárd kormányzási rendszer tükröz, amely az ellenőrző szervek világos szétválasztásán alapul, stratégiai irányzatú és kezelésű, mely az átláthatóságra és a stabilitásra törekszik. Gianfranco Mammi szeptember 30-áig maradt hivatalban, miután 11 év szolgálati idejét letöltve elérte a nyugdíjkorhatárt. Az 55 éves Giovanni Boscia 2019-ben lépett be a Vatikáni Pénzintézetbe, mint pénzügyi igazgató, és 2 évre rá átvette a menedzsment vezetését is, mint befektetési igazgató. 2023 óta vezérigazgató helyettes. 30 éves tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi pénzügyi piacokon, Londonban építette ki karrierjét.
Türelem. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 16. vasárnapra.
Amikor a búza és a konkóról szóló példázatot hallom, hajlamos vagyok rögtön azokra az emberekre gondolni, akik egy ideje, vagy régóta, vagy nagyon ritkán gyakorolják hitüket, vagy egyáltalán nem gyakorolják. E példázat hallatán hajlamos vagyok ugyanakkor arra is gondolni, hogy akik nincsenek velem, ellenem vannak. Sokszor még addig is eljuthatok, mint az apostolok egykor, akik a szamariaiakra le akarták hívni az Isten nyilát, mert nem fogadták be Jézust. Amikor ilyen vagy hasonló gondolatok uralkodnak el rajtam, abból indulok ki, hogy én a búza vagyok, a másik meg a konkói. Tehát a másikat, még akkor is, ha igazam van, rossznak ítélem meg, elítélem őt. Ez az a pillanat, amikor kiderül, ha magamat egyértelműen a jó közé sorolom, mert gyakorlom vallásomat. Már is kimondtam magam fölött az ítéletet. A búza bizony nem én vagyok. A példabeszédben a konkói, parazita, kártékony és ártalmas növény. megnehezíti a búza fejlődését. Amikor én ítélkezem a másik fölött, rossznak ítélem meg őt, sőt, azt akarom, hogy a gazda úgymond idő előtt kiszedje a rosszat, akkor bennem milyen lelkület van? Biztos, hogy nem a türelem lelkülete. Lehet, hogy megtértem is, jobb emberré váltam. Fontos itt Szent Pál apostol kijelentését szem előtt tartani, aki a korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet 12. versében ezt írja. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essik. Bizony volt idő az én életemben is, sőt, most is vannak időszakok, amikor nem vagyok ártatlan, amikor Isten engem is kigyomlálhatna mezőjéből idő előtt. Ezért veszélyes az, ha elhamarkodottan döntöm el, hogy ki van a jó és a rossz oldalon. Amikor a búza és konkorról szóló példázatot olvasom, két gondolat merül fel bennem. Az első gondolat az, hogy ez a mező bennem van. Isten ugyanis jónak teremtett. Belső világom ez a mező, ahol jelen van a búza is, és megjelenik a konko is. Vannak időszakok, amikor könnyebb jónak lenni. De vannak bizony olyan periódusok is, amikor nehéz elviselni saját magamat, konkói voltomat. Isten akkor is elvisel, amikor én kevésbé viselem el magamat. Ő ugyanis egészben lát. Minden egyén életét folyamatban látja, és látja a lehetőséget is, hogy képes vagyok vele jobbá válni. Istennel élhetek Isten életed, de nélküle nem. Ha Isten életét tudatosítom rendszeresen magamban, akkor a búza életét élem, amiben az is benne van, hogy látom magamban is, és környezetemben is, de türelmes vagyok magammal és másokkal is. Ha ezt az életmódot gyakorlom, akkor olyasmit kezdek megtapasztalni, amit nem is hittem volna. Ez a belső mező, ez a belső világ kezd hatni kifelé, és mint a kovász vagy a mustármag elkezd növekedni, és lassan, de biztosan megváltoztatja a világot, a belső és külső világot egyaránt. Ebből következik a második gondolat. Az egyház, mint közösség, egyszerre áll bűnös és kevésbé bűnös tagokból. Ezért nem bántja Isten rosszat, csak megengedi és türelmes marad, időt ad és enged, mert látja azt a lehetőséget, amit én nem látok magamban sem, másokban sem. Ő búzát teremtett, a maga képét teremtette az emberbe. Istennek türelmét csodáljon meg újra, aki mindig arra int, hogy várjak a végső aratásig. Ha Isten nem olyan, amilyen, mi lett volna keresztényüldöző Saullal, aki aztán Pál apostol lesz, a szeretet hírnöke? Vagy a hosszú időn át erkölcstelenül élő Ágostonnal, aki népinek bölcs tanítójává válik? S ha magamba tekintek őszintén, tudom, én is ugyanúgy rászorulok Isten türelmére. Egyszer egy házártos személy fordult plébánosához, és megkérdezte, bízhatok-e abban, hogy a mennyországban mindazokkal találkozni fogok, akikkel szeretnék? Azokkal is fog találkozni, akikkel nem szeretne, válaszolta a pap. Lehet a konkolyból búza? Kutyából lehet szalonna? Mi azt mondjuk, hogy nem. Isten azt mondja, igen, mert ő vele minden lehetséges, csak együtt kell működnöm vele. Mert a másokkal való, Istenre alapozott együttjárás többet ér, mint bármilyen egyéni siker. Nekem melyik a fontosabb?
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 16. vasárnapra Türelem címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődött az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte: jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe, a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egriesek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Egerszalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Önkéntes beteglátogatói programot indított Csíkszeredában. Iválcsony Rita ferences nővér, aki vallja, a program során nem csak a betegek életébe csempésznek egy kis csodát, de maguk az önkéntesek is megtapasztalják általa a saját életükben a gondviselés jelenlétét. A ferences szegénygondozó nővérek közösségének tagjaként Rita nővér több mint 3 évtizeden át szolgált Magyarországon, hajléktalanok, idősek, betegek és a társadalom peremére szorult emberek között. 2025-ben tért vissza szülőföldjére, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és a helyiek hívására Csíkszeredában életre keltse a szervezet önkéntes beteglátogató szolgálatot. A projektre jelentkezők motivációs levéllel interjú sorozatok révén kerülhetnek a képzésbe, mely 40 órányi önismereti, segítségnyújtási tudást ad át az önkénteseknek a leghasznosabb és leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében. Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő hét hétfőn és kedden az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke, a házbizottság mai ülését követően az MT-nek elmondta, hogy a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően napi rend előtti kérdésekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik majd. Ezeket követően lefolytatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítványok vitáját. A javaslatról kedden határoz majd az országgyűlés. Kedden a politikusok lefolytatják a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról. A Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, valamint a központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló vitákat. Végül a pénteki időjárásról. A fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás. Majd kiemelten az északi középhegység területén, illetve nyugat felől, előbb a Dunántúlon, majd a középső ország részben kialakulhat záporzivatar. Ezt intenzív széllökések kísérhetik. A légmozgás gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 36 fok között várható. Híreinket hallották. Thank you.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Július 17-en, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Endréket és Elekeket. Az Endre német, szláv, magyar eredetű név. A magyarországi latin Andreas név változatából, vagy a német Andres, Anders névformából származik. Jelentése férfi, férfias. Az Endrék egyik védőszentje Pál apostol, az Úr első tanítványa, Szent Péter testvére, aki Görögországban Patraszban szenvedett vértanú halált 60 és 62 körül. Korzini Szent András karmelita, itáliai Fiozeli püspök is az Endrék védőszentje, ő 1373-ban hunyt el. Vagy védőszentként megemlítem még Avellino Szent András, olasz teatinus szerzetest, aki 1608-ban hunyt el, és Kim Szent Andrást is, aki az első koreai katolikus pap volt, és akit 103. magával koreai vértanúként tisztelünk. Az Elek a görög Alexiosz magyar megfelelője. Más feltevések szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik. Jelentése ismeretlen. Az Elekek védőszentje Falconieri Szent Alexiusz, aki a Servita rend 7 alapítójának egyike volt, és aki 1310-ben hunyt el. Vagy az a másik Szent Alexiusz, akinek története a legenda alkotó képzelet remeke, arról a gazdag ifjúról, aki esküvője éjszakáján elhagyta nejét, 17 évig élt koldusként a Közel-Keleten Edasszában, majd újabb 17 évig atyaházában anélkül, hogy felismerték volna. Ő 417 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Endre és Elek nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.
Nyeremény a tombolán.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 17-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1888-ban született Füst Milán, író, költő, esztéta. Ő volt a szabad magyar vers megteremtője. Teljesen újszerű versformálása és kifejezésmódja a magyar lírában, Bezsenyin kívül, talán csak a középkori zsoltárok hangjához hasonlítható. Szabad verselése, patetikus dikciója, hasonlíthatatlan kifejezésmódja, a költészetben szokatlan rejtőzködése, szerepjátszásai egészen egyéni hangot jelentettek irodalmunkban. A modern magyar irodalom méltatlanul keveset emlegetett és olvasott, magányos óriása ő. Drámái, különösen a bemutatásra, mint egy 40 évet váró negyedik Henrik, szintén klasszikus értékű alkotások. Ennek ellenére legismertebb drámai alkotásom az újsághír alapján született Boldogtalanok, egészen a 60-as évek végéig ismeretlen volt a színház rendezők előtt. Legnagyobb prózai alkotásom a Feleségem történetem, amelyért francia megjelenése után 1965-ben Nobel-díjra is jelölték. 1942-ben kedvezőtlen kritikát kapott, sem az irodalom akkori hivatásos értői, sem közeli barátai nem értették, érezték meg hatalmas jelentőségét és szépségét. Füst Milán munkásságát háromszor ismerték el Baumgartner díjjal, 1932-ben, 35-ben és 46-ban, 1948-ban pedig Kossuth díjat kapott. 1912-ben Debrecenben született Kovács Pál vívó, hatszoros olimpiai bajnok. Helsinkiben csapatban és egyéniben is aranyérmet nyert. A Ganz Vasas, majd a Vasas hétszeres bajnok versenyzője volt. Európa bajnok, hétszeres világbajnok és ötszörös olimpiai bajnok címet szerzett csapatban, egyéniben pedig kétszeres VB ezüstérmes, kétszeres világbajnok, valamint olimpiai bronzérmes és olimpiai bajnok is volt. 1963-tól 68-ig a Magyar Vívószövetség elnöke, 68-tól a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 76-tól 88-ig pedig a Nemzetközi Vívószövetség alelnöke is volt. 1914-ben született Tolnai Klári, kétszeres Kossuth-díjas színésznő. Amikor született, még ekkor szekéren járták a falvakat a színészek. Már egészen fiatalon sztár lett, pedig nem végzett főiskolát. A német megszállás alatt nem játszott, csak a háború után lépett újra színpadra. 150 filmszerepben és megszámlálhatatlan színpadi szerepben láthattuk. Egyik legkedvesebb partnere Mensáros László volt, aki egy jubileumi előadás után két lovas hintóval kocsikáztatta meg Tolnai Klárit, Klárikát. Utolsó nagy alakítása a Nagymama című vígjáték címszerepe volt. Munkásságát számos díjjal is elismerték, 1950-ben érdemes művész, 1951-ben és 52-ben Kossuth díjat, 1964-ben kiváló művész címet, majd a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét 1992-ben kapta meg. 1996-ban lett a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1997-ben pedig Budapest díszpolgárává választották. 1920-ban született Kárpáti Rudolf, hatszoros olimpiai bajnok, kardvívó, versenybíró, sportvezető, katonatiszt. Magyarország történetének egyik legeredményesebb és legsikeresebb sportolója volt ő. Vívását kimagasló technikai felkészültség, magasfokú taktikai érettség és rendkívüli tempóérzék jellemezte, amely nyilvánvaló muzikalitásának egyenes következménye volt. 7 országos bajnoki cím tulajdonosa volt ő, és 4 olimpián 6 aranyérmet szerzett. A főiskolai VB-n is 2 aranyérmet nyert. Emlékezete úgy is tovább él, hogy létrehoztak egy nevét viselő vándordíjat, amelyet a legeredményesebb felnőtt magyar kardvívónak adnak át. Egy világkupa verseny, egy vívóklub és a Csanádi Árpád általános iskolában egy tanterem is viseli a nevét. Szintén 1920-ban született Niels Bohlin, svéd mérnök, a gépkocsik hárompontos biztonsági övének kifejlesztője. Tehát neki köszönhetjük a gépkocsikban ma is használatos biztonsági övet. 1925-ben született Nagy László, Kossuth-díjas költő, műfordító. Most Vasi Géza irodalomtörténész gondolatait idézem. Nagy László költészetéből már a 60-as években több mondat és vers sor vált szállóigévé. A Kiviszi át a szerelmet című versről kis túlzással azt is állíthatjuk, hogy teljes egészében szállóigévé vált, a költő legismertebb műve lett. Mindössze 14 sorból áll, és szigorú komponálási elve, csattanószerű lezárása a klasszikus versformákhoz hasonló alkotói fegyelmet követel meg. A vers kérdő hangsúllyal indul, majd ez fordul állítóvá, a végső igazság kimondását ígérve. Az első 6 kérdőmondat tartalma körülbelül így összegezhető. Ki teszi azt, amit én, a költő, ha meghalna, ha nincs költészet? A 2 lezáró mondat állítása pedig az. Ki, ha nem én, s a hozzám hasonlók? Vagyis a költői lét értelmére rákérdező vers válasza, a társadalomnak szüksége van a költőre és a művére. 1989-ben Budapesten született Várasztó Evelin, Európa-bajnok magyar úszó, olimpikon, 52-szeres magyar bajnok, a Jövő SC sportolója. Edzője édesapja az egykori úszó olimpikon Várasztó Zoltán. Testvére pedig Várasztó Dávid, aki szintén úszó. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 855-ben hunyt el 4. Szent Leó pápa, aki 104-ként léphetett a római szentatyák trónjára az egyház története során 847. január 27-én. Pontifikátusának középpontjában a 846-os szaracén támadás sebeinek begyógyítása állt. A római hercegség területén sok nélkülöző volt ekkoriban, és a városok, templomok jelentős része is elpusztult. A csodatévőként tisztelt egyházfő jó kapcsolatokat ápolt az egykori frank birodalom uralkodóival és Konstantinápollyal is. 1540-ben hunyt el első Szapolyai János magyar király, aki a mohácsi katasztrófa után jelentette be trónigényét. Százsebesen 53 éves korában pár héttel agyvérzése után hunyt el. 1526-ban a mohácsi katasztrófa és II. Lajos halála után jelentette be trónigényét, szembe kerülve első Habsburg Ferdinánddal. Szepesváron született 1487-ben Szapolya István nádor és Hedvig tesseni hercegnő gyermekeként. 1511-től erdélyi vajda volt. A tokai országgyűlésen hívei királlyá választották. November 11-én Székesfehérvárot pedig meg is koronázták. 1540. május végén kapott agyvérzést, nem sokkal halála előtt értesült arról, hogy fia született. Követeket küldött a török portára, hogy fia, János Zsigmond, a későbbi II. János királyságának elismerését kérje. Szapolyai Jánost Székesfehérvárot temették el. 1851-ben hunyt el Egressy Béni zeneszerző, szövegíró, színész, a Szózat megzenésítője. Ő szerezte a Szózat zenéjét, valamint ő írta Erkel Ferenc Bánkbán és Hunyadi László című operáinak szövegét is. Magyarra fordított 50-nél több színdarabot és 19 opera szöveget. Az elhatalmasodó tüdőbetegsége miatt 1851-ben 37 évesen hunyt el a mai napon Pesten. 1984-ben hunyt el Vén Emil Munkácsi díjas festőművész, aki 82 éves korában a mai napon hunyt el Budapesten. Származásával magyarázható képeinek mediterrán derűje és színvilágának tüzes ragyogása. Művei közül megemlítem a Halászfalu, a Picasso és a Csendélet kerámiákkal című alkotásait. Itáliában, Dalmáciában, Magyarországon, Spanyolországban és Franciaországban is tartózkodott. Picasso, Hemingway, József Attila és Juhász Gyula társaságában. Krúdi Gyulát és Thomas Mannt is kedveltem. Kifejező portrét festett valamennyiükről. 1940-ben telepedett le véglegesen Budafokon. 1974-ben a Marosmenti művésztelep munkájában is részt vett. 1984-ben a könyvhéten dedikálta Losonczy Miklós róla írt könyvét. A budafoki temetőben helyezték végső nyugalomra. Pató Róza szobrászművész készítette el a síremlékét. 2002-ben születése 100. évfordulóján Budafokon felavatták portrészobrát, amelyet Huber József alkotott. Vén Emil számos művét őrzi a Magyar Nemzeti Galéria és más közgyűjtemény. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1821-ben Spanyolország véglegesen átadta Floridát Amerikának. 1917-ben az angol királyi család felvette a Windsor nevet. Előtte Hannoveri ház volt a nevük. 1954-ben kezdődtek meg az első Disneyland építési munkálatai. 1975-ben jött létre az első nemzetközi űrállomás. És végül, de nem utolsó sorban, 1976-ban kezdődött meg a 21. újkori nyári olimpia a kanadai Montrealban. Ezen az olimpián a magyarok a korábbi olimpiákhoz képest viszonylag kevés aranyérmet szereztek, de mindegyik győzelem emlékezetes volt. Újdonsült tornászbajnokunk Magyar Zoltán lólengés gyakorlata után állhatott a dobogó legfelső fokára. A vízipólósok egy remek csapattal 12 év után szereztek ismét aranyat. A hagyományokat folytatva ezen az olimpián is lett magyar vívóbajnok, Tordasi Ildikó törvívónak köszönhetően. Német Miklós pedig az atlétikai pályán diadalmaskodott, 94,58 méteres világcsúccsal nyerte a gerelyhajítást. A magyarok a montreáli olimpiáról a 4 aranyérem mellett 5 ezüst és 13 bronzéremmel térhettek haza. Kedves hallgatóink, július 17-i kalendáriumunkat hallották.
Csendes kis eszpresszó Óbudán, kékernyős lámpa a zongorán, a zenész oly kedvesen énekel, s egy asztalnál csak ketten férnek el. Az egyik kis asztalnál szőke lány, szerelmes ifjú az oldalán. A fiú szól, szeretlek édesem, a lány pedig mosolyog édesem. Szemük csak kacagva összenéz, s köröttük minden a ködbe vész. Csupán a lány mondja súgva mi, a szívem örökre csak tiéd. Összecsendül két pohár, vágyakozva ég a szár, álmodozva szembe nézve, kéz a kézre rátalál. Már a válhoz ír a vár, és a cinkos félhomár, lesben állva percek óta már a csókra vár. Estéről estére ültek ott, jó látni mennyire boldogok, és ahogy a fiú a lányra néz, az többet mond, mintha a szó becéz. De egy nap a szőke lány mégse jött, soha se fogja már látni őt, hogy örökre mondta, és csak tiéd, s ő elhitte néki e szép mesét. Bármit mond száz női vallomás, addig tart minden, míg nem jön más, s itt ezt ma nem sejti senki még. Bolondok dudolnak halk zenét. Összecsendül két pohár, vágyakozva ég a száj, s álmodozva szembenézve, kéz a kézre rátalál. S elhiszik a nők szavát, férfi egy se tudja hát, hogy szerelemben és a nőben hinni balgaság. Aztán a fiú is elmaradt, s talán egy fél év is elszaladt, míg egyszer egy nyár este újra jött, s a zenész oly aggódva nézte őt, hogy vajon a régi sebb fáj-e még, s ekkor egy fekete lány belép. Lám, ott ül már a fiú oldalán, a fiú már boldog, és oly vidám. Suttogja, szerelmem érted ég, s felel a lány, szívem csak tiéd. Szemük most kacagva összenéz, és kételj, csalódás, ködbe vész. És összecsendül két pohár, vágyakozva ég az áll, s álmodozva szembenézve, kéz a kézre rátalál. Mennyi szépet val a kéz, szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell, és kész.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt!